Hidi Jánossal beszélgettünk, aki a Cambridge Econometrics vezető közgazdásza. Jó reggelt, szervusz!
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
És a témánk azért van, mert ugye találkozunk a BeInTech-en október 9-én, és beszélgetünk veled is. Téma lesz többek között a New York-i Climate Week, ahol kint voltál. És hát gondolom, hogy olyan nagyon sok pozitív gondolat nem hangzott el, vagy legalábbis ezt én gondolom, de lehet, hogy tévedek.
Hát érdekes, igen, nagyon sok téma forog ezeken a konferenciákon, és most itt különösen a New York Climate Week-en rengeteg párhuzamos rendezvény volt, több témát is lefettünk. Ami érdekes, hogy amikor az ember ilyen konferenciákra megy, ahol a fenntarthatóság a középpontban van, akkor úgy érzi, hogy van remény, hát mindenki ezen gondolkozik, hogy kéne megoldani, mit tudunk tenni. Aztán kilép az ember ebből a buborékból, és találkozik a másik szeletével a világnak, ahol viszont azt hallom, hogy hát nem is kell aggódni, nincs is felmelegedés, vagy ha van is, de majd megoldjuk valahogy, és nem kell most különösebb áldozatokat hozni.
Igen.
Ez a kettősség, ami egy kicsit ijesztő.
Nagyon ijesztő, és az Egyesült Államokban aztán főként, mert ugye nagyon nagy fogyasztónak minősül az Egyesült Államok, nagyon rossz a közlekedése, mármint a közösségi közlekedése. Oké, New Yorkban például pont van metró, de hát hogy milyen állapotban van az egy dolog, de úgy alapvetően, hogyha mondjuk el akar jutni, például dolgozni valaki Philadelphiába vagy New Yorkba, akkor az autó az, ami a választás. És ez egy kicsit azért nehézzé teszi ezt, hogy megállítsuk ezt a folyamatot, amit globális felmelegedésnek, vagy csillapítsuk hívunk.
Nehéz vita. Például az Egyesült Államokban ugye az egyfőre jutó átlagos energiafelhasználás kb. Kétszer akkora, mint Európában, és négyszer akkora, mint néhány másik nagy országban a világban. Tehát nagyon energiaintenzív az amerikai életmód. Hozzászoktak valóban ahhoz, hogy 3 tonnás autókkal mennek még Manhattan utcáin is. Ha az ember hív egy Ubert, akkor egy ilyen tankkal jönnek, és elviszik 2 sarokkal arrébb. Miközben tényleg van metró Manhattanben, de ez mondjuk inkább kivétel, mint a szabály Amerikában. Tehát nagyon energiaintenzív az ő életmódjuk is. Ezen kell változtatni. Nem tartható ez az életmód sokáig, és a technológia is ideig, óráig tud ezen enyhíteni, de azért életmódváltozás nélkül nem valószínű, hogy sikerül fenntartható pályára állni.
Igen, és ezzel mindenkinek ki kell lépni a komfortzónájából. Tehát kell tenni érte, ez nem fog úgy menni, hogy azt mondjuk, hogy ja, változtassunk rajta, stb. De én úgy érzem, hogy picit elengedtük ezt a 1,5 fokos globális felmelegedési limitet, vagy tartható ez még?
Hát ennek még elvi esélye van, de ehhez tényleg heroikus erőfeszítésekre lesz szükség.
Na de hát abból nem látunk sokat.
Akarja.
Ja, igen. De akkor hát beszéljünk a realitásokról.
A realitás az, hogy mivel megosztott a világ ebben a kérdésben, nem valószínű, hogy egységesen elindulhatunk ebbe a 1,5 fokos irányba. Egyre kisebb az a maradék esély, ami még van arra, hogy 1,5 fokot tartsuk. Valószínűbb, hogy legalább 2, de inkább 2,5 fokos pályán halad a világ, és ennek aztán a várható esetleges katasztrofális következményével együtt kell majd élnünk.
Ez nyilván pszichológiai is egy picit ez a dolog, tehát hogy amíg tényleg nem érzi mindenki a saját bőrén konkrétan azt, hogy miről van szó, addig nem fog tenni, valamiféle módon rá kell vezetni az embereket. Egy nagyon bagatell példa, de ugye addig, amíg nem került pénzbe külön zacskó a kiskereskedelemben, illetve nem vezették be a lebomló zacskókat, addig azt mondta mindenki, hogy persze, fontos, hogy ne legyen műanyag hulladék, aztán utána beledobott egy kiflit egy zacsiba, hazavitte és kidobta a zacskót. Azért változott azóta, amióta ez pénzbe kerül, illetve hogy lebomló. De hogy valami ilyen módon kéne, és érdekes módon én úgy érzem, hogy ezek a jó kis 48 fokos nyarak sem elegendő motiváció.
Én azt gondolom, hogy az ösztönzők működnek, különösen a pénzügyi ösztönzők. Uh-huh. Tehát valóban, ha a szennyező tevékenységek megdrágulnak, akkor abból kevesebbet fogunk használni. Ezt el lehet érni adózással, vagy el lehet érni a tiszta alternatívák támogatásával, de mindenképpen szükség van valamilyen tömeges ösztönző eszközre ahhoz, hogy ezt a hatalmas, globális, össznépi koordinációs játékot megoldjuk. Hiszen én is repülőre ültem, amikor elmentem a New York Climate Week-re, mert azt gondolom, hogy az én utazásom csepp a tengerben. A probléma az, ugye, hogy másik 8 milliárd ember is ugyanígy gondolja. Ezért kell valami olyan eszköz, ami egyszerre tömegeket befolyásol abban, hogy kevesebbet üljünk repülőre, meg kell adóztatni azt, ami szennyez, és támogatni kell azt, ami tiszta alternatíva. Csak ezzel tudom elképzelni azt, hogy tömegesen álljunk át, és hajlandók legyünk többet költeni a tiszta alternatívára, például villanyautóra.
Nem akarom lelőni a október 9-i eseménynek a teljes beszélgetését, de szerintem egy kis ijeszgetés belefér. Az is lehet motiváció vagy incentív. Tehát, hogy mi történik, hogyha komolyan átlépjük? Ugye a másfél fokot ugye nem biztos, nem tudjuk tartani, úgy tűnik, de oké, 2,5-3 fok, akkor mi van? Mi történik? Mire számíthatunk?
Na most ugye én közgazdász vagyok, de elhiszem azt, amit 1000 vagy 10 000 klíma kutató állít, hogy soha nem látott irányba indul el a klímánk, tehát nem tudjuk pontosan, mi történik, de elég valószínű, hogy potenciálisan katasztrofális következményei lehetnek. Vannak bizonyos úgynevezett billenőpontok, például, hogyha leáll a golfáramlat, vagy beindul a északi és a déli sarkoknak a jégolvadása, megemelkedik a tengerszint, vagy felolvad a permafrost és metán szabadul fel a föld alól, ami évezredek óta vagy évmilliók óta ott van lent. Ezek olyan folyamatok, amiket ha beindulnak, visszafordítani már nem tudunk. Tehát ha kinyitunk egy ajtót, mondjuk a 2 fokos ajtót kinyitjuk, akkor lehet, hogy olyasmi zúdul ránk, amit nem tudunk visszacsukni.
Hát igen, Hollandiában például szerintem ezt nagyon árgus szemekkel nézik, az országnak egy jelentős része víz alá kerülhet, hogyha például megemelkedik a tengerszint, de Szingapúrral ugyanígy van, van egy jó pár ország, ahol ez kritikus.
Ez igaz, de arra számítok, hogy pont a hollandok, a szingapúriak és egyéb jól szervezett, magas jövedelmű társadalmak meg fogják oldani a védekezést. A végén mégiscsak azt fog szenvedni, aki alacsony jövedelmű, alacsony érdekérvényesítő képességű, rosszul szervezett országokban él. Tehát szerintem Dél-Kelet-Ázsia, az egyenlítőmenti országok lesznek az első elszenvedői ennek, miközben Manhattanben láttam, hogy már vannak tervek arra, hogy emelik meg a melvédet a sziget szélén, hogy akár 2 méteres tengerszint magasságot is ki tudjanak védeni. Ha ez 6 méter lesz, akkor tovább építik azt a falat. Nem féltem őket. Nem az a gond, hogy Velencét elönti a tenger, hanem az a gond, hogy Vietnámban a rizsföldeket elönti, és azt viszont mi is megérezzük. Igen. Majd.
Arra is vannak tervek New Yorkban, hogyha már a várható tengerszint emelkedésre készülnek, hogy ezeket a ezeket a hatalmas
melvédeket.
Nem, a járművekre, amiket furikálnak. Milyen kifejezést használtak? Hát igen, hogy a tank jön Uberként, hogy azokat is hát nem is kitiltsák, de mondjuk a méretüket csökkentsék, vagy környezetbarátabbra cseréljék. Tehát ez a vonal is megy Amerikában, vagy csak hát jön az ár, aztán majd fölkészülünk rá, aztán majd megoldjuk, többiek meg nagyobbat szívnak.
Hát ez mondjuk ott is egy kisebbség azért, meg főleg Kalifornia élen jár abban, hogy Priuszokkal, meg villanyautókkal járjanak, de azért a tipikus amerikai fogyasztó továbbra is szeretne 2,5 tonnával együtt közlekedni óviba, edzésre és munkába. Nem látom, hogy ez változna. Az látszik, hogy amikor drágul a benzin, akkor egy kicsit csökken a nagy fogyasztású autók vásárlása, amikor megint olcsó a benzin, akkor újra növekszik. A medián fogyasztó szeret fogyasztani, és nem tűnik úgy, hogy aggódna a világ felmelegedése miatt.
Itthon hogy látod ugyanezt már, mint a fogyasztók oldaláról hozzáállást?
Nagyon hasonlóan. Pragmatikusak vagyunk többnyire. Azt mondjuk, hogy persze látjuk, hogy ez fontos dolog, de itt van egy inflációs probléma, itt van a munkahelyemnek a bizonytalansága, tehát az én családom, az én jelenem, nyilván fontosabb, mint az, hogy mi lesz 30 év múlva. Először szeretnék megbirkózni a jelen problémáival, hogy aztán foglalkozhassak a távoli jövővel. És hát az a valóság, hogy ugyanúgy Amerikában, mint Magyarországon a legtöbbünk nincs abban a helyzetben, hogy hosszú távú terveket szövegessen, ameddig nem látja, hogy miből lesz a következő lakbére fizetve. Tehát ez egy természetes, emberi, racionális, rövidtávú stratégia. Nagyon remélem, hogy azért vagyunk annyira szervezett társadalom, hogy képesek leszünk legalább egy 30 évre előre gondolkodni. Amikor mondjuk lakást vesz az ember, vagy házat épített, akkor így gondolkozik 30 évre előre. Ha ezekben a hossztávú döntésekben már most elkezdjük beépíteni a klímát, mint szempontot, és például amikor azt nézzük, hogy milyen fűtést tegyünk be az új lakásunkba, vagy hogy a következő autónk villanyautó legyen-e, akkor nem csak a pénzügyi megtérülést tesszük patika mérlegre, és grammonként nézzük, hogy megtérül-e, hanem merünk egy kicsit bátrabban a jövőbe nézni, és egy kicsit akár drágább megoldást is választani, olyat, amelyik kevésbé szennyez.
Én itt beléd folytanám a szót, mert azt mondom, hogy folytassuk október 9-én a Beinteken, és beszélgessünk tovább erről, mert nagyon érdekes téma.
Köszönöm. Jó lenne, ha Gönc Árpád is ott lenne, és akkor segítene ezekben.
Igen, az biztos. Sok mindenkinek hiányzik az ő meglátása, hozzáállása. Köszönjük szépen, János, találkozunk akkor hétfőn. Szervusz.
Sziasztok.
Hidi Jánossal beszélgettünk, a Cambridge Econometrics vezető közgazdászával, és vele fogunk többek között beszélgetni a Beinteken október 9-én. Mikor is kezdődik? Délután 5-kor? Valahogy így. Nagyon remélem, hogy jól emlékszem rá. Minden esetre a Facebook oldalunkon ott van a pontos időpont, úgyhogy azt érdemes meglátogatni, és egy idevágó könyvet szeretnék ajánlani mindenkinek. Igaz, hogy még nem jelent meg magyarul, de azért szerintem sokan olvastak angolul a hallgatók közül. Neil Stephensonnak megjelent a legfrissebb műve, Termination Shock címmel. Ezeket a problémákat egy nagyon közeli jövőben, ezekkel a problémákkal, amikről most beszélgettünk, foglalkozik, többek között a tengervíz szint emelkedésével és azokkal a klíma problémákkal, amik itt fenyegetnek minket a 1,5 fokos globális felmelegedés túllépése miatt, úgyhogy Neil Stephenson, Termination Shock.